16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Kisorsolták az országos pártlisták sorrendjét az április 12-i választásra. A Nemzeti Választási Bizottság szombati ülésén döntött arról, milyen sorrendben szerepeljenek a szervezetek a szavazólapokon. A sorsolás alapján az első helyen a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, az utolsón pedig a Fidesz-KDNP párt szövetség listája áll majd. Összesen 7 pártlistát jelentettek be, de a végleges szám még változhat, ha valamelyik szervezet nem teljesíti a törvényi feltételeket. A pártok mellett 12 nemzetiség is állított listát, ők kedvezményes mandátumhoz juthatnak a parlamentben. A bejutási küszöb az önálló pártlistáknál 5, a közös listáknál pedig 10%. A választáson összesen 93 mandátum sorsa dől el az országos listás szavazatok és a töredék szavazatok alapján. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, az M1-en figyelmeztetett, az ENSZ és az Europol jelzései alapján a harcok kiterjedése több milliós menekült hullámot indíthat el. Elsősorban az Iránban élő afgánok és a bombázások elől menekülő helyiek indulhatnak el Törökország, majd a nyugat-balkáni útvonalon keresztül a magyar határ felé. A szakember kiemelte, a migrációs nyomás mellett a terror veszély is nő, mivel a konfliktus aktivizálhatja az Európában tartózkodó alvó ügynököket. Bakondi György hozzátette, Törökország továbbra is kulcspartner a határok védelmében, de a magyar hatóságoknak fel kell készülniük egy esetleges újabb hullám kezelésére. A kormány szerint a magyar emberek biztonsága érdekében továbbra is a szigorú határellenőrzés a legfontosabb eszköz. Új képzési helyet indít a Kárpátaljai Magyar Egyetem a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vásárosnaményban. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a megállapodás aláírásakor hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy diplomát és jövőt adjon azoknak a fiataloknak, akik a háború elől kényszerültek elhagyni szülőföldjüket. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem új vásárosnaményi központja lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy biztonságos körülmények között magyar nyelven tanulhassanak, amíg a béke el nem jön. A tárcavezető kiemelte, az új oktatási helyszínnek a felújított ötvös kúrja ad otthont, ezzel is erősítve a határon átnyúló magyar összefogást és a diplomás szakemberek helyben tartását. Magyar óvodát és oktatási központot adtak át a dél-erdélyi Fogarason. A romániai evangélikus luteránus egyház fenntartásában működő intézmény a magyar kormány támogatásával újult meg. Az ünnepségen Nacsa Lőrinc államtitkár hangsúlyozta, aki a válságok idején óvodát épít, az a magyar jövőbe fektet. Adorjáni Dezső Zoltán püspök a beruházást az egyház válaszának nevezte a mai világ kihívásaira, kiemelve, hogy az épülettel nem csak falakat, hanem lelkeket és közösséget is építenek. A központ a Szórványban élő magyarság bástyája lesz, amelyet az evangélikusok a többi történelmi egyházzal közösen működtetnek majd. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében eddig már csak nem 500 intézmény újult meg Erdély szerte, biztonságot nyújtva a magyar családoknak a szülőföldjükön. Szentendrén rálőttek egy aktivistára, aki a választási kampányhoz gyűjtött támogatást. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán számolt be a szombatesti incidensről. A kormány szóvivő Vitályos Eszter tájékoztatása szerint az elkövető a kaputelefonon keresztül hívta közelebb az önkéntest, majd kihajolva az ablakon lőtt rá, a megtámadott férfi sértetlenül megúszta az esetet, a rendőrség pedig rövid időn belül előállítatta és kihallgatta a feltételezett tettest. A miniszterelnök telefonon köszönte meg az aktivista munkáját, és hangsúlyozta, nem hagyható, hogy a félelemkeltés eluralkodjon az országban. Orbán Viktor szerint az ilyen típusú erőszaknak sürgősen véget kell vetni. Az ügyben a hatóságok folytatják a vizsgálatot.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült időre számíthatunk, majd később északnyugat, észak felől némi fátyol felhőzet érkezik. Csapadékra nem kell számítani, döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 5 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri hajnal, a Szentendrei úti alapza, itt az életem kemény nem kérde, én újra elindulok érte. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt keresd, a leges-leges-legsötétebb erdőt. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt kerest, a leges-leges-legsötétebb erdőt.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Kocák Szilvia vagyok. Önök továbbra is az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svédasztal című magazin műsorát hallják 2026. március 8-án vasárnap. Néhány mondatban magazinunk tartalmáról. Az utóbbi időben nagyon sok kutatás szól arról, hogy a bőjt, illetve a táplálkozási szokások hogyan befolyásolják egészségünket. Kállai Imre pszichiáter, a Debrecen Homokkerti Református Gyülekezet lelkipásztora szerint a bőjt által az ember tud örülni az élet dolgainak.
Alapvetően ugye a bőjt a hív ember életében nem egy éjségsztrájk, hogy most ezzel próbáljuk Isten befolyásolni, viszont saját magunkat próbáljuk alkalmassá, vagy hát Isten számára hozzáférhetőbbé tenni igazából. Tehát nem őt akarjuk mi megváltoztatni, hanem saját magunkban akarunk változást, vagy még nyitottabbak akarunk lenni az isteni befolyásra, mondhatjuk így a bőjtöt.
Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendáriummal jelentkezünk. Az útra való gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!
A hegy fölött eső lába lóg, ernyőt nyitok, míg elandalók. Gyere alá, neked nyitottam, ha rám esik, csak nyugodtan. Földúton botlott a lábam, a sárban süpped lábnyomom, felveszlek, viszlek a hátamon. Emlékszem, alára nevettünk, sütött vagy kött akarta el, harcoltál, úgy is győzni kell. Keskeny hídon gyaloglom, lassan indulok keletnek. Valahol együtt nevetnek, valahol szeretnek.
Színpadán.
Március 8-a van, amikor is a zoltánok ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket. A zoltán régi magyar személynév, az útörök szultán, szoltán szóból származik, eredetileg ezt elejtették. Jelentése uralkodó, fejedelem. Zoltán, illetve Zolta volt a neve, Árpád fejedelem 5. fiának, aki nem volt uralkodó, csak herceg. Fia, Taksony fejedelem révén azonban mégis az Árpádházi királyok egyik ősapja lett. A Zoltán név ezután a 14. századig még előfordult, bár ritka volt, majd a 19. század elején újították föl. Ma van a Nemzetközi Nőnap. Annak emlékére, hogy 1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentéséért. Március 8-án tartják a Nemzetközi Nőnapot. Amerikában 1911-től, Magyarországon 1914-től ünnepeljük. 1440-ben, március 8-án harmadik Ulászlót magyar királlyá választották. A Komárom megyei Neszmélyen 1439. októberében meghalt Albert király, végrendelete szerint trónját születendő fiára hagyta, gyámjául feleségét, Erzsébetet és a Habsburg ház legidősebb fejedelmét rendelte. A magyar rendek ellenben a trónt a 16 éves lengyel királynak, harmadik Ulászlónak ajánlották fel. Őt nem fűzte vérségi kapcsolat egyik magyarországi dinasztiához sem. 1440. februárjában Erzsébet komornájával ellopatta a Szent Koronát Visegrádról, és Fehérvárot megkoronáztatta február 22-én született fiát, 5. Lászlót. Az ország rendjei később érvénytelenítették a koronázást, és kimondták a szabad királyválasztás elvét. Júliusban a Szent Korona hiányában Szent István fejerekje tartójáról levett koronával koronázták meg a magyar uralkodóként első Ulászló nevet viselő lengyel királyt. A kitört polgárháború hosszú évekre megosztotta az országot. A tényleges rend csak 2 évtizeddel később Mátyás uralma alatt állt helyre. 1887-ben ezen a napon született Újic Béla grafikus. Sokoldalú művészi tehetségként a festészeten kívül foglalkozott építészettel, kertművészettel, zeneelmélettel, de irodalomkritikai és esztétikai tevékenysége is jelentős. Élete során stílusa sokat változott. Kezdeti kubista-expresszionista szakaszát később klasszicizáló, a reneszánsz hagyományait ébresztő alakításmód váltotta föl. Számos jelentős nemzetközi kiállításon vett részt. 44 évig a Szovjetunióban élt és alkotott, ezért csak korai tevékenysége kapcsolódott szervesen a magyar képzőművészethez. 1972-ben hunyt el Budapesten. 1921-ben, szintén március 8-án született Romhányi József, író, költő, műfordító. Eredetileg muzsikusnak készült, számos magyar opera szövegkönyvét ő írta. Operetteket és musicaleket is fordított. A Ludas Matyi, valamint a Hófehér forgatókönyvírója. Az ő nevéhez fűződik a Mézga család, melynek 3 sorozatát dolgozta ki Nep Józseffel együtt a Pannónia filmstúdiónál. A Kérem a következőt, vagyis Dr. Bubó, a Megmester, valamint a Flintstone család, magyarul Frédi és Béni a két kőkorszaki szaki, több mint 40 epizódjának szövege. Ő írta a Két vallomás című filmben elhangzott Párizsban szép a nyár című számszövegét is.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották. való. Egy társul szegődő gondolat.
Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakart téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűséged. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.
Mai gondolatainkat a Bibliából, a Zsoltárok könyvéből hallották.
Való. Egy társul szegődő gondolat. református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Van, aki suttogép, van olyan is, aki mindent túlüvölt. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt. Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyent, a földre könnyhul, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen. Hogy a jegyemen nagy betűkkel miért írja azt, hogy végtelen. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Van, aki hátradől, van olyan is, aki szorít még helyet. A tömegben állva szól egy hang, hogy jegyeket, bérleteket. Van, aki stabilan áll, van, aki épp egy újság mögül figyel. Hiába minden indulat, innen úgysem mozdulok el. Nagy az aj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít engem a hangos bemondó. A vonat fékezik, de olyan üres ez az állomás. Úgy tűnik ez csupán csak egy furcsa látomás. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Az irányt, idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Egyszeri bérkiegészítést kapnak a szakképzésben dolgozó oktatók is. Március végéig mondhatják el véleményüket a miskolciak a DAM területének jövőjéről. Robotok csaptak össze a miskolci Avasi gimnáziumban. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió krónikáját hallják 2026. március 8-án, vasárnap 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Egyszeri bérkiegészítést kapnak a szakképzésben dolgozó oktatók is. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentette, a kormány döntése értelmében a pedagógusokhoz hasonlóan a szakképzési oktatók is bruttó 152.400 forintos juttatásban részesülnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a 2020-as megújulás óta az oktatók megbecsülése kiemelt szempont, bérük az elmúlt években több mint 2,5-szeresére emelkedett. A miniszter emlékeztetett, Magyarország jelenleg Európa harmadik legjobb szakképzési rendszerével büszkélkedhet. A kormányzati cél pedig az, hogy világviszonylatban is dobogós helyre kerüljünk. A bérkiegészítés várhatóan március végén vagy április elején érkezik. Több mint 8200 ajánlóívet nem vittek vissza határidőre a jelöltek és jelölő szervezetek az áprilisi országgyűlési választás aláírásgyűjtése után, tájékoztatott a Nemzeti Választási Iroda. A jogszabály szerint minden le nem adott ív után 1000 forint bírságot kell fizetni, amiről a választási bizottságok március 14-éig döntenek. Az összesítés alapján a legtöbb ívet a Normális Élet pártja, a Középen Állók pártja és a Jobbik nem szolgáltatta vissza. Az országos listát állító szervezetek közül a Demokratikus Koalíció több mint 900, a Magyar Kétfarkú Kutya párt 650, míg a Mi Hazánk mozgalom több mint 200 ív után számíthat büntetésre. A Fidesz-KDNP 30, a Tisza párt pedig 9 ívet nem juttatott vissza. A mulasztás miatt kiszabható bírságok összege országosan meghaladja a 8 millió forintot. Átadták a Dizseri Tamás szeretetszolgálati díjat a fővárosi Hold utcai református templomban. Az idei elismerést Topolánszki Zsindei Katalin klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Betesda Kids alapítója vehette át életműve elismeréseként. Az ünnepségen Balogh Zoltán püspök Pál apostol szavaival emlékeztetett. Az erősek tartoznak azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzák. Steinbach József, a zsinat lelkészi elnöke ige hirdetésében a cselekvő isteni szeretet fontosságát hangsúlyozta. A díj ifjúsági tagozatát idén Dér Orsolya gyermekgyógyász rezidens és Sári Jonka szaknővér érdemelte ki áldozatos munkájáért. A kitüntetettek a Betesda Gyermekkórház közösségében végzett kimagasló szakmai és hitéleti tevékenységükkel mutatnak példát. Topolánszki Zsindei Katalin munkássága során nemzetközileg is egyedülálló diagnosztikai rendszert fejlesztett ki a koragyermekkori intervenció területén. A református szeretetszolgálat idén is keresi azokat a példaképeket, akik kiemelkedő áldozatvállalással segítik az időseket, a menekülteket vagy a rászorulókat. A Kis Ferenc és a Juhász Zsófia díjakat olyan önkéntesek és intézményi munkatársak kaphatják meg, akik évtizedek óta hűséggel szolgálják a közösséget. Cibele Károly főigazgató hangsúlyozta, a cél az, hogy láthatóvá tegyék azokat a névtelen hősöket, akik például a határmenti menekültsegítésben vagy a szenvedélybetegek rehabilitációjában mutatnak irányt. A jelöléseket bárki benyújthatja, aki közvetlen kapcsolatba került a segítők munkájával. Az elismeréseket a tervek szerint a novemberi zsinaton adják majd át, ezzel is méltatva a diakóniai szolgálat fontosságát és a szociális szakma iránti elkötelezettséget. Ózdon nyitott áldozatsegítő pontot az igazságügyi minisztérium. Miskolc mellett most már Ózdon is tudnak személyesen segíteni a bűncselekmények áldozatainak. Eddig az Ózd és környékbelieknek Miskolcig kellett utazni az áldozatsegítő központba, de most már nem kell nagy távolságot megtenni a rászorulóknak. Az ózdi rendőrkapitányságon megnyílt áldozatsegítő pontról Doszpoly Orsolyát, a Miskolci áldozatsegítő központ koordinátorát hallják.
Átadásra került az ózdi áldozatsegítő pont. Ez azért örömteli számunkra, hiszen az áldozatsegítő központ minden hónapban tartott kihelyezett ügyfélfogadást Ózdon, de azért nagy a kilométer távolság, ezért nagyon örültünk neki, amikor felismerve ennek szükségességét, lehetőségünk került arra, hogy egy áldozatsegítő pontot ott kialakítsunk. Az áldozatsegítő pontban egy áldozatsegítő szakember dolgozik. A pont a rendőrségnek az épületében található, egy iroda, ahol megkaphatja a sértett azt a segítséget, hogy ő most az adott helyzetben mit tud kérni, hova, milyen kérelmet kell benyújtania, ahhoz milyen feltételek szükségesek, hogy teljesüljenek. Tehát kap egy olyan primér segítséget, támogatást, ami már elindíthatja őt afelé, hogy majd visszatérjen a rendes élethelyzetébe a bűncselekményt követően.
Családbarát munkahely elismerést kapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A Családbarát Magyarország Központ idén két fontos védjeggyel is kitüntette a közigazgatás legnagyobb szervezetét. Az értékelés során több mint 100 szempontot vizsgáltak, és a NAV minden téren kiválóan teljesített. A hivatal elnyerte a Családbarát Munkahely és a munkahelyi jól lét minősítést is. A szakemberek elismerték, hogy az adóhivatal kiemelten támogatja a munka és a magánélet egyensúlyát. Rugalmas a munkavégzéssel, egészségmegőrző programokkal és rendszeres családi eseményekkel segítik a kollégáikat. A NAV vezetése szerint a tanúsítvány megerősíti őket abban, hogy a jövőben is folytassák a dolgozói jólétet szolgáló fejlesztéseiket. Március végéig mondhatják el véleményüket a miskolciak a DAM területének jövőjéről. A Vasgyári kör lakossági konzultáció az egykori acélművek sorsát hivatott eldönteni. A városvezetés arra kíváncsi, milyen funkciót látnának szívesen a történelmi területen. A kérdőívben gazdasági, munkahelyteremtő vagy közösségi célok között lehet választani. Miskolc nemrég 6 milliárd forint kormányzati támogatást kapott a terület megvételére. Ezzel összesen 33,6 hektárnyi egykori ipari ingatlan került vissza a városhoz. A visszaszerzett részen irodaépületek, műhelyek és vasúti sínek találhatók. Miklós András szóvivő hangsúlyozta, a cél, hogy a tervezés valódi közös ügy legyen. A kérdőív a miskolc.hu és a vasgyarikör.hu oldalakon érhető el. Tóth Szántai József polgármester szerint az adásvétel hatalmas lépés a város jövőjéért. Új képzési helyet indít a Kárpátaljai Magyar Egyetem a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vásárosnaményban. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a megállapodás aláírásakor hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy diplomát és jövőt adjon azoknak a fiataloknak, akik a háború elől kényszerültek elhagyni szülőföldjüket. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem új vásárosnaményi központja lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy biztonságos körülmények között magyar nyelven tanulhassanak, amíg a béke el nem jön. A tárcavezető kiemelte, az új oktatási helyszínnek a felújított ötvös kúrja ad otthont, ezzel is erősítve a határon átnyúló magyar összefogást és a diplomás szakemberek helyben tartását. Robotok csaptak össze a Miskolci Avasi Gimnáziumban. A nemzetközi First Tech Challenge robotika verseny hazai döntőjében 9 középiskolás csapat mérte össze tudását. A 14 és 18 év közötti diákok saját tervezésű és programozású gépekkel versenyeztek, a legjobbak pedig világversenyen képviselhetik majd Magyarországot. A rendezvény célja a fiatalok mérnöki gondolkodásának és csapatmunkájának fejlesztése, felkészítve őket a jövő technológiai kihívásaira. A miskolci Hungry Bots csapata például már nyár óta dolgozott 11 kg-os robotján, amelynek megépítése több száz munkaórát igényelt. A szervezők kiemelték, a diákok nem csak programozni tanulnak meg, hanem a szponzorkeresés és a prezentáció világában is tapasztalatot szereznek. Létrehozták Miskolc első Miyawaki típusú mini erdejét a Szeleta Parknál. A Szakóca Alapítvány és a 10 millió fa mozgalom összefogásával egy különleges japán módszert ültettek át a gyakorlatba a hétvégén. A 40 négyzetméteres területen 20 őshonos faj, csak nem 200 egyedét telepítették, amelyek a sűrű ültetésnek köszönhetően a hagyományos erdőknél jóval gyorsabban növekednek. A mini erdő nem csak a levegőt tisztítja és hűti a környezetet, hanem bemutatja a Bükk-hegység gazdag növényvilágát is. Az eseményen Miskolc meghatározó intézményei, köztük a Miskolci Egyetem rektora is részt vett, hangsúlyozva a városi zöld felületek növelésének fontosságát. A mini erdő a látogatóközpont parkjában bárki számára szabadon megtekinthető, esztétikai és oktatási élményt nyújtva a helyieknek. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől, Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, az utóbbi időben nagyon sok kutatás szól arról, hogy a bőjt, illetve a táplálkozási szokások hogyan befolyásolják egészségünket. A keresztény ember a bőjttel nyitottabb akar lenni az isteni befolyásra. Kállai Imre pszichiáter, a Debrecen Homokkerti Református Gyülekezet lelkipásztora szerint a bőjt által az ember tud örülni az élet dolgainak. Ez az időszak a gyülekezet életében az elcsendesedés időszaka, amely során a bőjtről, annak kérdéseiről tanítanak. Kállai Imrével Papp Beatrix beszélgetett.
Kálla Imre, orvos, református lelkipásztor, mennyire tartja a nagy jelentőségűnek a bőjtöt?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Már csak amiatt is, hogy évenként a bőjti időszakot azt meg is nevezzük, illetve meg is éljük a gyülekezeteinkben, illetve egyházunkban is. Emiatt minden bizonyan nagy jelentősége van, és ezért erről fontos beszélni. Annál is inkább, hogy a mai tudományos világban és az orvosi gyakorlatban is egyre inkább előkerülnek az étkezéssel kapcsolatos kérdések, a bőjtök, a különböző bőjti gyakorlatok. Természetesen azt furcsa megélni, és furcsa látni azt, hogy ez nagyon sokszor egy kicsit a gyökereitől el van szakítva, hiszen azért alapvetően, legalábbis a mi kultúránkban, ugye keresztény kultúrkörben ennek a bőjtnek nyilván spirituális okai vannak, de most már egyre inkább átalakul ez a dolog, de mégis jelen van, és mégis ez fontossá válik. Amit én tapasztalok, és én érzek, hogy egyrészt ugye református egyházunkban a bőjttel néha nem tudunk mit kezdeni, és természetesen a bibliai passzusokat ismerjük, de sokszor egy kicsit úgy kívül helyezzük magunkat, vagy magunkon kívülre helyezzük a bőjtöt, a bőjtnek a kérdését, a bőjtnek a gyakorlását, mondván azt, hogy az inkább ugye a katolikus testvéreink alkalmazzák, mi pedig ugye inkább a lelkünkben, vagy belül éljük meg a gondolkodásunkban. De azért Jézus Krisztus a hegyi beszédben, amikor a lelki gyakorlatokról, vagy a kegyességi gyakorlatokról beszél, ugye beszél az imádságról, beszél az adakozásról, és beszél a bőjtről is. És úgy szólal meg a bőjttel kapcsolatban, hogy feltételezi azt, hogy az ő követői bőjtölnek. Tehát ugye úgy kezdődik, hogy amikor bőjtölsz, és ezt tedd. És ez engem mindig úgy egy kicsit megüt ez a jézusi kijelentés és szó, hogy valóban ő neki ez természetes, hogy az ember bőjtöl, és nekünk még nem feltétlenül mindig természetes. És nagyon sokszor szoktak mindenféle fokozatok megjelenni a bőjttel kapcsolatban, hogy akkor mi is a bőjt, hogy akkor valamilyen közösségi médiából bőjtölünk, vagy valamilyen kedves dologból, de hogyha a bibliai jelentését nézzük, akkor tulajdonképpen a bőjt az az étkezésnek a megregulázása és attól való visszavonulás, és én ezt így is tartom, tehát én szeretek mindig visszamenni a gyökerekhez, ugye ez a mi reformátusságunkhoz hozzátartozik, és mind az ószövetségi, mind az újszövetségi igék, amelyek erről beszélnek, ez valóban az étkezéstől való visszavonulás jelenti, és ez azért fontos, mert ennek van hatása az ember életgyakorlatára, gondolataira, egész lényére, és éppen ehhez kapcsolódnak azok a vizsgálatok és azok a irányzatok, amelyek az orvosi gyakorlatban egyre hangsúlyosabbá teszik, hogy az étkezéshez való hozzáállásunk nagyon sokat hozzátesz az egészségünk köz, vagy hozzátehet. Különböző diétákat alkalmaznak, illetve vizsgálatok is vannak már, akár belgyógyászati, akár pszichiátriai betegségek kapcsán is, hogy a bőjt vagy az étkezésnek a megváltoztatása az milyen módon van hatással az ember mentális egészségére, egyáltalán az életére, a jólétére, az élethosszára milyen hatással van, és ugye egyre több ajánlás jelenik meg a bőjttel kapcsolatban.
Orvosként is ajánlja a bőjtöt?
Mindenképp a bőjti életgyakorlat az valóban egy ajánlatos dolog, csak amitben itt elcsúszik, ugye, az, hogy a krisztusi életgyakorlat, meg a spirituális bőjt életgyakorlat az arra irányul, hogy a bőjtben, azzal, hogy a testünket tulajdonképpen szolgálvá tesszük, ahogy ugye Pál apostol is erről beszél, hogy ugye megzabolázom saját magamat, és szolgálvá teszem, hogy a Krisztus hirdetésére alkalmas legyek. Tehát itt a cél az teljesen más. Alapvetően ugye a bőjt a hívő ember életében nem egy éjségsztrájk, hogy most ezzel próbáljuk Isten befolyásolni, viszont saját magunkat próbáljuk alkalmassá, vagy hát Isten számára hozzáférhetőbbé tenni igazából. Tehát nem őt akarjuk mi megváltoztatni, hanem saját magunkban akarunk változást, vagy még nyitottabbak akarunk lenni az isteni befolyásra, mondhatjuk így a bőjtöt, és ez nagyon sokszor ugye megjelenik a Bibliában, mind az Ószövetség és mind az Újszövetségi bőjti leírásokban. Viszont ugye, ha az imént említett orvosi szempontból említett bőjtöket nézzük, akkor ott nagyon sokszor az ember jólétének a megváltozása tulajdonképpen az, ami a bőjt céljaként merül fel, ami nem feltétlenül egy rossz cél, és nem is egy üldözendő, csak hát nyilván mi nekünk a bőjtről való gondolkodásban a spirituális vonatkozásoknak is jelen kell lenniük. És ami érdekes egyébként orvosi szempontból, és emiatt is adta Isten ezt, én azt gondolom, és emiatt is bízta ránk, és Jézus Krisztus is emiatt beszél úgy róla, mintha ez egy egyértelmű életgyakorlat lenne a hívő emberek életében, hogy a bőjt által az ember sokkal jobban tud örülni az élete dolgainak, és valóban az étkezéstől való visszavonulás is az ember idegrendszerét, szervezetét egy kicsit újra kalibrálja, és a jutalmazó rendszerünk, az örömérzetünk egy kicsit újraindul. Mert ma már annyira mindent könnyen megkapunk, ránézünk és megkapjuk, és már is, és rögtön, és emiatt mégis boldogtalanabbak vagyunk. Nagyon érdekes, hogy a modern társadalomban, annak ellenére, hogy minden hozzáférhető, minden könnyen, minden azonnal szinte, nem is kell késleltetni, nem is kell türelmesnek lenni, mégis a boldogságunk az nincs annyira meg, hanem csalódott az ember, és ugye egy társadalmi probléma, hogy például a depresszió az egy világon vezető, különösen modern társadalmakban, egy vezető kórok, ami valóban egy valóságos, ez nem csak egy ilyen úri betegség, hanem egy valóságos állapot, és milyen érdekes, hogy minél több mindent megkapunk minél hamarabb, minél több örömet tudunk halmozni, mégsem vagyunk boldogok. És ez egy nagyon érdekes fordított arányosság, és ebben tudna segíteni a bőjt. De hát ugye a bőjt az nem csak arról szólna, az csak a külső megjelenése, hogy visszavonunk magunktól valamit, hanem az egy egy életgyakorlatot is kifejezne, hogy én tudok lemondani mások javára saját magam dolgairól, és akkor talán a világ is egy kicsit másként lenne, mert nem mindenki a saját érdekeit nézni elsősorban, hanem akkor tudna egy kicsit nagyobba gondolkodni is. Tehát ez egy elég komplex kérdés, de mindenképp egy nagyon aktuális dolog, és jó, hogy ezt évente visszatérünk erre, és ezen gondolkodunk. Mi a gyülekezetünkben is szándékosan a bőti időszakban elcsendesedést, heti istentiszteleteket tartunk, és a bőjt kérdéséről tanítunk, illetve magunkat is átjáratjuk ezt a dolgot, és ajánljuk is a gyülekezet tagoknak a bőjtnek a gyakorlását.
Szellemiségében és üzenetében akkor két különféle bőjtről beszélünk, de ugyanazt a célt szolgálja ön szerint?
Igen, végül is igen, csak más a végcél. Tulajdonképpen, tehát hogy nyilván mind a kettőnek célja lehet az, hogy az embernek a gondolkodását, az örömképességét egy kicsit újraindítja, viszont a hívember számára a bőjt az nem öncélú, hanem azt célozza meg, hogy Istennel a kapcsolata egy másik módon jöhessen létre. És egyébként nagyon sok ilyen elvonulás, sok ilyen lelki gyakorlat is egy kicsit erről szól, hogy a világ által kínált, vagy az életünkben megszokott sok-sok jót, ami elhalmoz bennünket, ezt egy kicsit visszavonjuk magunktól, hogy jobban tudjunk figyelni befelé a lelkünkre.
Pszichiáter orvos betegeinek ajánlja például?
Hát ez egy elég érdekes kérdés. Vannak ebben már most egyre több vizsgálat is egyébként, hogy ez nagyon fontos. Ez azért nehéz, mert sok pszichiátriai beteg a bőtnek a kérdését egy kicsit talán félre is tudja értelmezni, úgyhogy alapvetően, ha ők ezt fölhozzák, vagy ők ebben szoktak gyakorlatot tenni, akkor mindig arra intem őket, hogy ebben is legyenek úgymond mértékletesek, mert ott nagyon könnyen a végletekbe tud elmozdulni a dolog. Konkrétan nem szoktam ajánlani egyébként, tehát nyilván a most elfogadott, tudományosan igazolt eredményeket hasznosítom a mindennapi klinikai gyakorlatban, én ebben egy kicsit ilyen sarkos vagyok, pszichiáterként vagy orvosként, és ha nyilván lesz ilyen, mert most rengeteg ilyen vizsgálat van egyébként az étkezéssel, illetve a bélrendszer flórájával összefüggésben, hogy az milyen hatással van a mentális egészségre és különböző betegségekre. Ebben nyilván, hogyha lesznek olyan eredmények, amelyek egyértelműek és belekerülhetnek az ellátási protokollba, akkor természetesen fogom alkalmazni. De addig, ameddig ez nem teljesen nyilvánvaló, addig én mindig tartózkodom ezektől, hiszen én orvosként a munkámban a protokollok betartásáért számon kérhető vagyok.
Kicsit beszéljünk arról, hogy a homokkerti református gyülekezet életében hogyan jelenik meg ez az időszak.
Hát a gyülekezetünkben nyilván bőti úrvacsorára készülünk, ez most vasárnap lesz majd. Úrvacsorai közösségben fogunk közösségben lenni. És kettől éppen vasárnapig minden este tartunk istentiszteletet, minden úrvacsorás istentisztelet előtt van egy ilyen előkészítő hét, és akkor ilyenkor speciálisan a bőtről vannak a szolgálatok, és végigmegyünk az ószövetségi teológiáján a bőtnek, illetve az új szövetségi megjelenésén is, hiszen az ószövetségben látjuk azt, hogy Ézsaiás például nagyon szépen és nagyon különlegesen beszél a bőtről. Dániel prófét életében is látjuk a bőtöt, ők ugye bőtöltek is, amikor oda kerültek Nabukodonozor udvarán. Szó van, tehát az Ószövetségben is több helyen, illetve az új szövetségi, különösen Krisztusra vonatkozó történeteket veszük át, ugye az ő személyes bőjtje, az a bőjti élet, amit ő élt, és ugye hát olyannyira bőjtölt az Úr Jézus, hogy ő a saját életét is oda tudta adni, és le tudta tenni. Hát ez a különleges a kereszténységben ezt a krisztusi bőjtöt, és nyilván általában az istentiszteleten, vasárnap, pedig a hegyi beszéd bőjtre vonatkozó passzusát szoktuk magyarázni. És mindig megbeszéljük a lelkésztársakkal is, hogy talán ennek mindig van aktualitása, mert keveset tudunk, bennünket is jó, hogy átjár ez a bőti gondolat, és ebben próbálunk mi elcsendesedve készülni erre a szép időszakra.
Gyülekezeti tagok bőjtölnek? Mi a tapasztalata? Vagy csak beszélnek róla?
Vannak gyülekezeti tagok, akikről tudom, hogy bőjtölnek. Vannak már ilyen apró jelek, amikor tudjuk, hogy ki bőjtöl, és ki gyakorolja éppen a bőjtöt, és akkor odafigyelünk úgymond egymásra, hogy most nem akarjuk rá erőltetni a szalonnát, meg ilyesmit abban az esetben, hanem ezt tiszteletben tartjuk, de vannak igen, akik bőjtölnek, és ezt jó tapasztalni, és a visszajelzéseik is az, hogy jól megélni ezt. Viszont nagyon fontos tényleg teológiailag megértetni az emberekkel, hogy ez a bőjt nem arról szól, hogy most én kiérdemeljem Istennek a jóságát, ez nem arról szól, hogy én most jó színbe tűnjek fel, vagy hogy én befolyásoljam őt, hogy azt csinálja, amit én akarok, hanem ez teljesen másról szól, ez a kapcsolatról szól, a vele való kapcsolatról. És hogyha ezt megértik, akkor lehet helyes bőjtöt gyakorolni. És ez a gyakorlat, mert ez tényleg arra irányul, hogy ez egy életgyakorlattá váljon, és ne csak az étkezések szintjén, hanem úgy egyáltalán. Nyilván ugye azt mondja Jakab, hogy aki a nyelvét meg tudja zabolázni, az az egész testét. Egy kicsit tovább gondolva ezt azért, ha valaki a szájába tud egy kicsit úgymond kontrollt gyakorolni, akkor a egyéb területeken is tudja jobban gyakorolni a kontrollt az életében.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Kállai Imre pszichiátert, a Debrecen Homokkerti Református Gyülekezet lelkipásztorát hallották a Böjtről. A riporter Papp Beatrix volt.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. A mikrofonnál a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét János evangélium a 10. fejezetének 27. verséből hallgassuk meg. Az én juhaim hallgatnak szavamra. Fülheggyel hallgatni, meghallani, hallgatásra bírni a nyelvem. Figyelemmel lenni, azaz elfogadni, a jó tanácsot megfogadni, hallgatni. Az isteni világgal való kapcsolódásunk alapminőségéről van szó. A szívemre vagy makacs fejemre hallgatok. Elhallgatom életem igazi minőségét, elárulom, elnémítom, csak múján süket disznóként taposom a teret, vagy a csorda zajongása helyett hallgatok. De igazán ráhallgatok. Nem halként némulok el a vízben, bárányként kapcsolódva hallgatok. Van, amikor hallgatnak a múzsák, akkor szájunk helyett inkább a fülünket használhatjuk. És amikor mindenünnen a felháborodott szó hangzik, ki hallott már ilyet, mert a fülünknek szokatlan hangokat kell megtanulnia, akkor a hallottakat mintegy becsúsztatjuk a pásztor hangja mögé. Így sztereóban érthetővé, hallhatóvá lesz a hangzavar. Hallgatni, de nem hallgatózni. Mert nem olyat szeretnék megtudni, ami nem az enyém. Isten nem titkok kutatására hívott ide, a földre. Nincsenek félig kimondott szavai. Fülheggyel hallgatni, fület hegyezni. Mindezt csak együtt lehet megtenni. Örvénylik a nyája pásztor körül, mert a felcsendült szó meghallgatásra talál. A mai ige magyarázat Fekete Ágnes nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.